Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tánc.
Kamaszoknak szóló tánc bemutatóval készül a Fitos Dezső Társulat március 27-én délután 6 órától a Nemzeti Táncszínházban látható a Kamaszodók élet a falakon túl című ifjúsági előadás, amely a kamaszlét határhelyzeteit, az őket foglalkoztató kérdéseket, bonyolult kapcsolatrendszerüket, a közösséghez, szülőkhöz való viszonyukat állítja középpontba. A darab segíti a kamaszokat az átmeneti időszakban önmaguk és egymás elfogadását illetően, teljes egészében az őket érintő kérdésekre, érzelmi és testi változásaikra fókuszál. A dramaturg Pallai Mara színházi szempontokat szem előtt tartva fogja össze és szerkeszti az etüdőkből álló előadást. Pári Ulcsi énekművész zeneterapeuta, az előadás zeneszerzője, zenei szerkesztője változatos zenei világot hoz, megszólítva különböző zenei területekről érkező neves zenészeket, legyen az jazz, klasszikus, világzene vagy folklór. Kortárs költőink, íróink e témában megjelent költeményeiből is elhangzanak részletek az előadás folyamán. Március 27-én délután 6 órától a Nemzeti Táncszínházban tehát Kamaszodók.
Fesztivál.
A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara mától negyedik alkalommal rendezi meg a Bartók Béla Művészeti Napokat, amely a kar hagyományos komoly zenei fesztiválja. A március 24-től április 1-ig tartó eseménysorozat idén Bartók Béla halálának 80. évfordulója köré szerveződik, változatos programokkal, flashmobokkal, kamarazenei előadásokkal és nagyzenekari koncertekkel várják a közönséget. A fesztivál nyitónapján a Klauzál téren a Művészeti Kar részfúvós együttesének flashmobja indítja el a programsorozatot, majd az érdeklődők egy izgalmas zenetörténeti előadáson ismerhetik meg Rossini művészetét, este pedig a fúvós zenekari hangversenyt hallhatja a közönség. A rendezvény sorozat több napján is a kar hallgatói és oktatói viszik közel a komoly zenét a szegediekhez, ütőhangszeres vagy hegedű művészek, részfúvósok tűnnek fel a város különböző pontjain, a Dugonics téren, a Rögpalota erkélyén és az egyetemi könyvtár épületében, ahol rövid koncerteket adnak. Ezek a rendhagyó előadások nem csak meglepetésszerűen bukkannak fel különböző helyszíneken, hanem egyben hívogatóként is szolgálnak a fesztivál többi eseményére. Az esti koncerteken fellépnek a Művészeti Kar oktatói, a kar szimfonikus zenekara, gála hangversenyt adnak a fafúvós növendékek, valamint a Nikóziai Egyetemen oktató Nikolász Konstantinu zongoraművész. A rendezvény zárásaként április 1-én Claude Debussy műveiből álló koncertet hallgathat a közönség, amely fuvola, hárfa és brácsás darabokat is tartalmaz. Március 26-án három intézmény összefogásában valósul majd meg egy közös koncert, a Király König Péter Zeneiskola, a Gál Ferenc Egyetem, Bántusz István Zeneművészeti Szakgimnázium és az STA Bartók Béla Művészeti Kar zongora tanszakának hallgatói közösen lépnek színpadra a Fricsai Ferenc hangversenyteremben. Ez az együttműködés jelentős mérföldkő a régió zenei életében, hiszen először hallhatja a közönség egy koncerten a három intézmény kiemelkedő tehetségeit.
Esemény.
Egész napos családi programsorozattal várják a látogatókat húsvét hétfőn a Pécsi Kult negyedben. Ingyenes programok, egyebek mellett interaktív foglalkozások, koncertek és játékok várják a gyerekeket és szüleiket a Zsolnai Kulturális negyedben. A Zsolnai Örökségkezelő NKFT közleménye szerint április 21-én reggel ringató gyermekkoncerttel indulnak az ünnepi programok, amelynek keretében a családok közösen énekelhetnek és ismerkedhetnek a hangszerekkel. Délelőtt a Furfangos Király Kisasszony című interaktív mesejátékkal várják a gyerekeket, közben a Labda Csata elnevezésű játékban a résztvevők próbára tehetik ügyességüket és stratégiájukat, hogy visszaszerezzék a tavasz tündér varázspálcáit. A Húsvéti Nyuszi Nyomában című detektív játék során a gyerekek térkép segítségével kereshetik meg az elrejtett húsvéti tojásokat a Zsolnai negyed különböző pontjain, majd a délután folyamán a kreativitásé lesz a főszerep a kézműves foglalkozásokon, ahol mindenki elkészítheti saját húsvéti díszét és ajándékát. A Családi Zenebona Lévi Zeneműhelye elnevezésű program során régi gyerekdalok, mondókák és interaktív játékok segítségével kapcsolódhatnak be a résztvevők a zenés foglalkozásba. Az iskolás korosztály számára a Zsolna és az Eozin gyár című játékot ajánlják, amelyben mesés történetek és kreatív feladatok révén ismerkedhetnek meg a résztvevők a zsolnai örökség titkaival. A napot az Eszter Lánc mesezenekar húsvéti koncertje zárja. Az előzetes regisztrációhoz kötött programokon való részvétel részletei és a teljes programsor megtalálható a zsolnainegyed.hu oldalon.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Sokak nagy kedvence a Tihanyi félsziget. A kisebb szintemelkedéssel járó panoráma túra során a félsziget nyugati peremét fedezhetjük fel. Itt még jó részt az érintetlen természet az úr. A végcél az őrtorony kilátó, ahonnan fantasztikus a látvány a környékre. Az útvonal nem a településről indul, hanem a félsziget nyakánál található őrtorony parkolóból. Bár több irányból is meg lehet közelíteni a kilátót, például Sajkot felől, mi ezt ajánljuk. A parkolótól a kilátó formájú jelzést követve pillanatok alatt megtalálhatjuk azt az apró kis templomot, amely mellett az erdei ösvény indul fel a hegyre. Itt volt a középkorban az első falu a félszigeten, amelyet Apátinak neveztek. A török idők alatt a biztonságot jelentő apátság szomszédságába költöztek innen az emberek, így a helyből mára csak ez a középkori eredetű templom maradt meg. Esküvői szertartások alkalmával ma is erőszeretettel használják. A kilátót jelölő turistajelzést követve, némi szintemelkedés és kapató után nagyjából 30-40 perc alatt érjük el a kilátó alját. Azt feltételezik, hogy egykor itt vagy a szomszédos hegy csúcsán állt a rómaiak őrtornya. Innen az őrtorony elnevezés. Pontosat ma már nem tudunk, de az biztos, hogy a hely kiválóan megfelelt a célra. A 216 méter magas Apáti hegy tetején 2016-ban adták át a 16,5 méter magas kilátót. Felfelé menet ne felejtsük el megszámolni a lépcsők számát. Odafent aztán olyan panoráma tárul elénk, amely megéri a fáradozást. A kilátó lábánál találjuk a legrégebbi levendulást a Tihanyi félszigeten. Az itteni tövek a tihanyi levendula fénykoláról mesélnek, arról az időszakról, amikor az itt előállított illóolajok kiváló minőségének köszönhetően Tihany világhírre tett szert. A neves vegyész Bitter a Gyula levendulás illóolajait még az amerikai tőzsdén is jegyezték. A közel 100 éves tövek ma a Nemzeti Park védelme alatt állnak, nem szabad leszedni őket.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Az egyenruhás egy félreeső helyiséghez vezette. Az ajtónál megállt és maga elé engedte. A kis légtérhez képest váratlanul nagy tumultus fogadta őket. Vámosok, katonai egyenruhát viselő tisztek és még civilek is tartózkodtak benn. Beléptekor valamennyi pillantás győzőre szegeződött, sőt, mintha valamiféle cirkuszi látványosság készülődne. Mögötte újabb jövevények dugták be a fejüket az ajtón. Győző állt és várt. A kör közepén állok, ugrott be neki az Eddától, meg az, hogy milyen logikátlanul furakodnak be az emberi agyba a gondolatok. Ilyen marhaságot, hol van itt egyetlen jó barát is, mint a dalban. A nézősereg azonban nem vele foglalkozott. Nem kérdezték, kicsoda, micsoda, vagy honnan jön, hová tart. Egy nagy darab izzadós pasas vette át a főszerepet, a vállapja alapján valami főnök lehetett. Felkapta Győző gurulós vászonbőröngyét, és a szoba közepén álló asztalra fektette. Ezután az uniformis a nadrág zsebéből előrángatott egy bicskát, kihajtotta a pengét, és se szó, se beszéd egy vágással felhasította a Samsonite-ot, majdnem saroktól sarokig átlósan. Ezt vajon hogyan indokolnák meg, ha tök átlagos, ártatlan utazó volnék? Suhant át Győző agyán az újabb abszurd gondolat. Magyarázkodásra azonban ő kényszerült, mivel hogy a vágás nyomán árulkodó fehér por türemkedett ki a résen. A beszélgetésből Győző annyit tudott kivenni, hogy a tisztek megállapították, a héten már a harmadik drogfutárt csípik fülön. A magyar utast azonnal őrizetbe vették. Akkor és ott tört ketté Győző élete. Az izzadós tiszt kése szimbolikusan az ő sorsának a fonalát is elvágta, befellegzett a szabadságnak, amiben 40 évig része volt. Mondanám, hogy erős idegzetűekre számítok, hiszen egy olyan helyről lesz szó, amelyet kitalálni is nehéz lenne, ahol a kegyetlenség mindennapos, és ahol a törvényt a bűnözők maguk írják. Vendégem Turák Péter rádiós újságíró igaz sztorit írt meg, a könyv címe Szigorúan őrizetlen, 4 év Dél-Amerika legkeményebb börtönében.
8 évet kapott, de annak egy ilyen furcsa folyamata volt, hogy igazából a 8 évből 4-et kellett bent tölteni, és utána 4-et kellett kint tölteni, csak rendszeresen el kellett menni egy helyre, és ott aláírni egy könyvbe, hogy ő ott van, megvan, mit csinál, be kellett számolni róla. De hát nyilván az első 4 év volt az izgalmas, amikor egy olyan börtönben volt, ahol a börtönőrök kívül voltak, és a belső szabályok voltak a mérvadóak. Alapvetően szerintem ő túlélő típus. Először úgy cseppent bele a drogok világába, hogy testőrködést vállalt egy üzletasszony mellett, akit egyébként nem tudjuk pontosan, így utólag sem, hogy mivel foglalkozhatott, de elutaztak a világ másik végére, győző, mint az ő testőre, és utána az üzletasszony egyszer csak eltűnt, és győző ott volt pénz nélkül, minden nélkül, a világ másik végén, az is egy dél-amerikai ország volt, Surinam, és ott hagyta őt az üzletasszony, azóta se derült ki, hogy pontosan miért, és megkért 2 embert, hogy vigyázzanak győzőre, meg költözön hozzájuk, és utána kiderült, hogy ez a 2 ember pedig a drog szállításban, csomagolásban érdekelt. Tehát amikor győző a szállodából odament hozzájuk, hogy akkor most náluk fog majd lakni, mert pénze nem volt arra, hogy hazajöjjön, akkor lepődött meg, hogy jé, ezek mivel foglalkoznak. Tehát, hogy ez volt az első lépés azon az úton, vagy azon a lejtőn, amire ő rákerült később.
És ami a börtönbe vezette, miért hívja ő egyetemnek a börtönéveit?
Hát azt hiszem azért, amiért nem akart beszélni se róla nekem, meg senki másnak se ezekről a kalandjairól. Tehát, hogy ő ezt megpróbálta eltemetni magában, ő ezen, amikor már kikerült onnan, akkor ezen túl akart lenni, ezt nem is tudom, talán nem az a jó szó, hogy meg nem történté akarta tenni, de talán le akarta zárni. És azt gondolom, hogy amikor egyébként meg bent volt, és önmagában pedig egyetemnek hívta a börtönt, az valamiféle ilyen relativizálása annak, hogy ő talán nem is követett el olyan súlyos vétséget, ami miatt neki börtönbe kellett menni. Azt gondolom, hogy nem is érezte magát egy börtöntölteléknek, hanem valóban annak, aki kisodródott, az élete elsodródott a normálistól, de azért mégsem bűnöző.
Igen, de döbbenetes, hogy olyan emberek közé került, akiknek meg semmilyen élet nem drága, és akkor most erről tudunk beszélni, erről a furcsa börtöntársadalomról, hogy mi indokolja azt, hogy nincsenek őrök, nincs ellátás, nem kapnak enni, központilag nem kapnak enni, szóval hogyan épül ez föl?
Nem vagyok a szakértője ennek, főleg egy győző elbeszéléseire támaszkodhatok, hogy Dél-Amerikában ez egy bevett dolog, hogy sok olyan börtön van, ahol a börtönőrök csak kívül vannak, és ennek valószínűleg több oka is lehet. Az egyik oka az például, hogy ez így sokkal olcsóbb az államnak.
Uh-huh. Kevesebb börtönőr kell?
Például. Kevesebb börtönőr kell, nem kell a rabokat etetni például. Ugye jelen esetben ebben a börtönben, ebben a Los Teques nevű börtönben, amit később bezártak azért, mert annyira elharapózott az erőszak, hogy az már tarthatatlan volt, és bezárták a börtönt, és a foglyokat pedig különböző másik börtönökbe szállították el. Szóval, hogy itt 2000-en voltak bent foglyok, és most azért el lehet képzelni, hogy 2000 embernek adni reggelit, ebédet, vacsorát, hány börtönőr kell 2000 emberre, hogy őket hozzák, vigyék, bezárják, kinyissák, mit tudom én. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb az, hogy a börtönőröket a falakon kívülre teszik, nyilván sokkal kevesebbet, és nem kell főzni rájuk, hanem időnként kinyitják a börtön ajtaját, és úgynevezett látogatás van, mármint csak befelé nyitják ki, és a rabok ismerősei, meg esetleg egyéb olyan árusok, akik ebben üzletet látnak, azok bemehettek a börtönben, és az ismerősök látogatás mellett vittek különböző fontos dolgokat a börtönlakóknak, úgy, mint kaját, úgy, mint mindennapi felszereléseket, meg olyan dolgokat, amikkel utána ők üzletelhettek bent a börtönben a társaikkal.
Más érdekességek is voltak ebben a sajátos felépítésben, a börtönnek a felépítésében, de közben meg nem kerülhetjük el azt, hogy lényegében amivel szemben immunissá vált Győző a könyvedben, az a halál.
Amit nem ő mesélt, hanem aminek utána néztem, az az volt, hogy abban az időben, a Losztekezben, tehát ebben a börtönben, az egyik évre találtam egy statisztikát, hogy azt hiszem, hogy több mint 400 erőszakos halál fordult elő abban az évben, ebben a börtönben, ugye hát ami azt jelenti, hogy minden napra több mint egy, hogyha átlagot számolunk, tehát hogy minden nap valakit megöltek. Hihetetlen volt a zsúfoltság. Azt gondolom egyébként, hogy az erőszak mellett ez a zsúfoltság lehetett az egyik olyan, amit nagyon nehéz lehetett túlélni, meg elviselni. Különböző részei voltak a börtönnek, egyébként elkülönítve egymástól, és ezek a részek meg még ráadásul harcoltak egymással, és a külön részeknek pedig voltak vezetőik, azoknak a vezetőiknek voltak alfőnökeik, és ők irányították azt a részleget, amelyik a kezük alá tartozott, és akkor voltak olyan részlegek, amik csak venezuelaiakból álltak, voltak olyanok, amik nemzetközibbek voltak, ilyenbe került a Győző, de például volt olyan részleg, ami a vallásosoké volt, és akkor Győző ott is megfordult egy időre, mert ott nagyobb nyugalomban, biztonságban érezte magát. Volt olyan részleg, amit a munkás részlegnek hívtak, ők végeztek olyan piszkos munkát, amire bent ugye szükség volt. Győző megfordult itt a munkásoknál is, mert itt is nagyobb volt a biztonság, és azért is, mert azt hallotta, hogyha ő a munkás részlegen dolgozik, akkor egy pár hónappal rövidülhet a büntetés.
Turák Péter volt a vendégem a Szigorúan őrizetlen 4 év Dél-Amerika legkeményebb börtönében című könyv szerzője. Az igaz történetet feldolgozó kötet a 21. század kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.